Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól első videós epizódjában. Amikor elindítottuk ezt az évadot, és megígértük nektek, hogy konkrét sportokkal is fogunk foglalkozni idén tavasszal, már biztosak voltunk benne, hogy az első ilyen sport a futás lesz. Azon viszont nagyon sokat gondolkodtunk, hogyan fogjuk meg ezt a témát, és végül arra jutottunk egy történeten keresztül. Túróczi Bertalan történetén keresztül. Berci egyetemistaként kapott rákdiagnózist, és a felépülésében kulcs szerepe volt a futásnak. Már a sikeres biomérnök és hosszú távfutó, ma pedig abban segít nekünk, hogy mélyebben megértsük, mit adhat a futás az életünkhöz fizikai, szellemi és lelki szinten egyaránt. Tartsatok velünk! Szia Berci, szeretettel köszöntelek a műsorban.
Szia Kata, én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat is.
Orvosbiológiai mérnök, atléta, és nem utolsó sorban ráktúlélő vagy. Erről szól az első könyved, a Futni, Hinni, Élni, ami itt is van ma velünk. Mindegyik külön-külön is egy közjóladásnak a témája lehetne veled, viszont ezek gyakorlatilag egyszerre történtek a 20-as éveid elején. Hány éves voltál, amikor diagnosztizálták nálad a rákot, és mennyi idő telt el addig, ameddig készhez kaptad az eredményeket arról, hogy meggyógyultál? El tudod mesélni ezt a történetet röviden úgy, hogy kitérsz a gyógyulásodra és ennek az egésznek a lelki vetületére?
Igen, igen, a 21 éves voltam a diagnózis időpontjában, viszont csak egy pár mondat erejéig még 20 évet visszaugranék, csak hogy teljesen kontextusba tudjuk helyezni majd, hogy mi miért történt. Én Rákóczi falván egy Szolnok melletti kis faluban nőttem fel, és nekem gyerekkori álmom volt, hogy mérnök lehessek. Nyilván amikor ott vágtuk a fát, meg kukoricát kapáltunk, meg ilyesmi. Nekem az egy ilyen más világ volt, amikor én így a matekot, fizikát, természettudományokat tanulgatva így rájöttem, hogy ennél sokkal többről is szólhat az élet. És ráálltam így a matekos, fizikás, természettudományos vonalra, és azt akkor még nem tudtam, hogy milyen mérnök szeretnék lenni, csak az, hogy ez egyfajta kitörési lehetőség is lesz nekem, és nem feltétlen Rákóczi falváról, hanem a saját korlátozott gondolatvilágomból. És most akkor előreugrok vissza 20 évet, bekerültem a Budapesti Műszaki Egyetemen, kezdtem el villamosmérnökként tanulni. Csak így zárójelben megjegyzem, hogy a villamosmérnök nem villamosokat szerel, hanem majd lesz ilyenekről is szó, hogy ilyen-olyan áramkörök, mondjuk orvostechnikai eszközöket fejleszt, stb. De hogy nekem a mérnöki álmaim azok annyira így a szemim előtt lebegtek, hogy úgy voltam vele, hogy bármit megteszek annak érdekében, hogy ezt elérhessem, és tudtam, hogy ehhez kell majd egy nagy lelki állóképesség is, mert az egyetemen így a tanulmányok, meg az az 3-4-5 éves periódus, ami ott vár rám, az elképesztően nehéz lesz számomra, így faluról felkerülve a fővárosba, és nyilván egy ilyen több száz, több ezer fős, nagyon-nagyon kompetitív közegbe. És én már ekkor kezdtem el hobbi szinten a futás, de még csak így Rákóczi falván ott a Szántóföld mentén, a naplementében 10-15-20 kilométereket nagyon-nagyon laza tempóban futottam, semmilyen versenyre nem készültem, hanem csak arra, hogyha majd az élet hoz valami olyan akadályt, amit meg kell ugranom, akkor legyen hozzá egy megfelelő lelki állóképességem. Tehát, hogy nem csak a fizikai állóképességet, hanem a lelki állóképességet is edzettem a futás által, amire nagy szükség is volt itt 21 éves koromban, amikor elérkeztünk a diagnózis pillanatához. Ezt is megelőzte azért egy jó pár hónap, amíg én elmentem orvoshoz, és pont azért, mert én már évelején, akkor 2015 évelején, januárjában már éreztem a tüneteket, ilyen hasi kisugárzó fájdalmak, meg nyilván így internetről úgymond idézőjebben diagnosztizáltam magam, mert nagyon egyértelműek voltak a tünetek, és én egyrészt ott 21 évesen fiatal férfiként, majd gondolom kitérünk a betegségre is. Most ebben még annyira nem akarok belemenni itt rögtön az elején, csak így a kontextusba helyezni a történetet. Tulajdonképpen homokba dugtam a fejemet, és nem mertem szembenézni se önmagammal, se a betegséggel. Ez volt az egyik ok, amiért későn jutottam el orvoshoz, a másik pedig az, hogy még a tavaszi vizsgai időszakot szerettem volna megvárni, hogy majd nyáron akkor elmegyek orvoshoz, mert tudtam, hogy itt műtét fog jönni, akkor abból pár hét lábadozás, de majd szeptemberre vissza tudok térni az egyetemi tanulmányokhoz. Ez nagyon jó terv volt egészen addig, amíg ki nem derült a műtét után, miután a primár tumort el kellett távolítani, hogy áttétek is vannak azóta nyaknyirokcsomóban, hasinyirokcsomóban is, még így a tüdőben is valami ábrázolódott, tehát hogy egy egészen előre haladott állapotba kerültem, úgyhogy a kemoterápiás kezelést is meg kellett kezdeni. Az egyetemi őszi fél évvel együtt. És akkor itt jött a történetnek az igazán nehéz része, hogy nem csak a tanulmányi vonal volt nagyon-nagyon nehéz, hanem mellette a kemoterápiás kezelést is úgy tudtam csak vállalni, hogy saját felelősségre megbeszélve a kezelőorvosommal és a műszaki egyetemnek az akkori oktatási felelősével, hogy itt a kezelés közepette, amikor benn vagyok az onkológiai intézetben, lecsöpög az infúzió, beveszek kék hányinger csillapítót, és akkor bemegyek vizsgázni, zéhezni, kötelező gyakorlatokra, előadásokra, és tulajdonképpen az a fél év az úgy ment, hogy párhuzamosan végeztem az egyetemet, és jártam kemoterápiára, és így kapcsolnám össze ezt az egész történetet a futással, hogy ez a hosszú távfutó mentalitás, és az a lelki állóképesség, amit pár évvel azelőtt elkezdtem építeni, az most egy ilyen helyzetben abszolút létfontosságú volt.
Már a könyvedben ezt az egészet olvasva nagyon elgondolkodtam, hogy milyen küldetéstudat kellett ahhoz, hogy a kemoterápiáról a vizsgádra indulj el ilyen lelki és fizikai állapotban, hogyha ennyi idő távlatában visszagondolsz az egész folyamatra, meg tudod fogalmazni azt, hogy mit tanított neked ez a betegség?
Igen, nagyjából azt, hogy bármi, amit kigondolok, az elérhető. Nyilván reális keretek között, de hogy annyira lehetetlen helyzet volt, hogy egyfajta ilyen képzelőerőt adott, tehát hogy én például az onkológiai intézetben elképzeltem azt, hogy egészségesen átveszem a mérnöki diplomámat, és utána, hogy nem csak hobbi szinten, hanem versenyszerűen is fogok futni. És néhány évvel később konkrétan készült egy olyan kép ott a diplomátadón, hogy veszem át a diplomámat, és az a durva, hogy 3 évvel korábban az onkológiai intézetben a kemót kapva ott ülve a folyosón, pont ezt a képet vizualizáltam úgymond magamban, és ugyanabban az évben ősszel a Budapest maratonon futottam egy maratont, aminek lelki jelentősége volt, tehát úgymond nem készültem rá, meg nem az volt a lényeg, hogy fussak egy maratont, hanem hogy pontosan október 7-én azon a napon volt ez a maraton, mint amikor a kemoterápiás kezelést megkezdtük korábban. És hogy ezt is ugyanígy vizualizáltam, hogy most én itt szenvedek, és időzőjelben haldoklok az onkológiai intézetben, nyilván a gyógyulás felé vezető úton voltam, és majd egy maratonon is ugyanezt a megpróbáltatást fogom megtapasztalni, csak az már egy teljesen más közeg lesz, ott időzőjelben a maratonon fogok szenvedni. És hogy ez az a képesség, amit így nagyon-nagyon megtanultam a kezelés során, hogy ne korlátozzam magamat, hogy a saját korlátaim ne a világ korlátait jelentsék számomra, mint hogy az első 20 évemben Rákóczi falván azt hittem, hogy arról szól az élet, meg hogy csak annyi idézőjelbe a világ, amit én ott látok, és próbáltam mindig tágítani a perspektívát. És azóta ez a szemléletmód, hogy úgymond mindent megkérdőjelezek, még azt is akár ugye az intézetben is, amikor az orvosok, a tanárok és mindenki javasolta, hogy egy ilyen kemoterápiás kezelés mellett ezért semmiképpen ne járjak egyetemre, mert hogy ez önmagában is nagyon megterhelő lesz. És hogy ezt is úgy kicsit meg akartam kérdőjelezni, hogy én ezt értem, hogy általában ez megterhelő, meg biztos az lesz, meg nem tudom, kihullott a hajam, meg rosszul voltam, hány ingerem volt, meg folyamatosan fájt mindenem, de hogy tényleg egy kicsit feszegetni a saját határaimat is. Szóval egy dolgot annyira nem is tudnék kiemelni, inkább ez a képzelő erőnek a megerősítése, a hosszú távfutó mentalitásnak az átültetése az élet különböző területeire, az egészségtudatosság. Azóta itt konkrétan egy ilyen 120 éves egészségben eltöltött teljes élet elérése a célom, és tulajdonképpen most ezen is dolgozom, meg ebben a témában kutatok, de erre majd rátérünk.
Erre vissza fogunk majd térni, de nekem is az jött át, ahogyan most meséltél, hogy azt a szemléletet, amiről később majd beszélgetünk, azt alapoztad meg nagyon erőteljesen ebben az időszakban.
Így van, tehát hogy ez a szemlélet tulajdonképpen egy ilyen növekedési szemléletmód, a Queroldeknek van egy könyve, ami magyarul szemlélet, vagy szemléletmód, ez a címe, most azért nem tudom pontosan, mert angolul olvastam, de hogy ott jöttem rá, hogy én 20 éven keresztül ebben a fixed mindsetben, tehát a rögzült szemléletmódban voltam, és azt hittem, hogy amiben én belenőttem, vagy amiket tapasztaltam, az úgy van, és az úgymond megkérdőjelezhetetlen. És ugye van ez a növekedési szemléletmód, amikor tudjuk, hogy a képességeink fejleszthetőek, szinte bármire tudunk adaptálódni, emberek vagyunk, és vannak olyan képességeink, amik egyébként az egész állatvilágban csak az emberekre jellemző, hogy például olyan absztrakció szinten tudunk gondolkozni, hogy a jövőben tudunk tervezni, és megálmodni dolgokat, és utána azokat megvalósítani. És itt tudnám ezt kicsit összekapcsolni így a vizualizációs témakörrel, amit az Onkológiai Intézetben alkalmaztam, hogy én kitaláltam, megálmodtam, hogy itt lesz mérnöki diploma, és hogy tudtam megvalósítani, hát úgy, hogy miközben csepegett a igazából kicsit drámaian fogalmazva a sejtméreg az ereimbe, ott volt a kezembe az elektromágneses technológia, meg a programozás, meg a laptop, és püföltem, és csináltam a programozás beadandó házit, mert tudtam, hogy ezeket kell megtenni napról napra, meg hétről hétre, meg évről évre, hogy majd, ha meggyógyultam, akkor ebből legyen ez a gyerekkori mérnöki álmoknak a beteljesítése is. És ez az a képesség, amivel mi emberek rendelkezünk csak, és azt szeretném úgymond, arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ezzel éljünk, és amit megálmodunk, azt igazából csak meg kell valósítanunk.
Ugye a mai fő témánk az a futás, és ahogyan készültem a beszélgetésünkre, megnéztem az adatokat, amik azt mutatják, hogy mi magyarok ugyan rendszertelenül, de egészen sokan futunk. Konkrétan az ország vezető futómagazinjának, a Runner's World-nek a 2022-es adata, hogy a magyarok kb. 39%-a húz futócipőt olykor-olykor, ez ilyen általában 1-3 kilométer, vagy akár 5, de ezek viszonylag rövid távok, és főként az egészségmegőrzésnek a céljával futnak a magyarok. Te mit gondolsz arról, hogy mi a futásnak az evolúciós háttere, illetve annak, hogy ennyien futnak?
Fú, igen. Most próbálom egy nagyon összeszedetten ezt a gondolatmenetet átadni, mert itt körülbelül ilyen több százezer évet is felölelhetnénk, hogyha azt nézzük, hogy az emberi szervezet azért nagyon nagyban a futásra is alkalmazkodott. Tehát, hogy annak idején, amikor a mamut után ment az ősember vadászni, akkor az, hogy ő kellően kitartó legyen, és el tudja ejteni a vadat, és neki ez a túlélést és az élelmet jelentse, ott most nem csak azok alakultak ki, hogy mi hosszú távon miért tudunk jól futni, hogy olyan a csontozatunk, a biomechanikánk, meg hogy úgy vannak megtávasztva a különböző szalagok, izmok, és akár a nyakunk, meg a fejünk, hogy ne bicegjen balra, jobbra, stb. Tehát, hogy most nem annyira ebbe a részébe szeretnék belemenni, hanem ami nagyon-nagyon aktuális, vagy releváns a mai futótársadalom számára is, és akkor így ezt a két, tehát az evolúciós vonalat és a kérdés másik részét megpróbálom összekapcsolni, hogy miért futnak ma ennyien, miért vannak egyre többen, akik futnak. Ennek van abszolút evolúciós oka is, tehát hogy erre adaptálódtunk, de például a szervezetünknek a biokémiája is elősegíti azt, hogy mi hosszantartó fizikai aktivitást tudjunk végezni, és ezt még jutalmazza is a szervezet. Nyilván a legalapabbaktól kezdve, amiről már biztosan mindenki hallott, ez a futókörömen, meg endorfin, meg ilyesmi, de hogy ennél azért sokkal több minden van úgymond a motorháztető alatt, tehát hogy az agyban és a szervezetben ennél sokkal több minden történik. Például az endokannabinoid rendszerünk teszi lehetővé azt, hogy különböző hormonok, ami nem csak az endorfin, hanem anandamid és oxitocin és társai hormonkoktél hatására mi egy olyan flow állapotba tudjunk kerülni futás közben, ami egyfajta ilyen önjutalmazó állapot, amit magáért, tehát a tevékenységért végzünk. És ennek kicsit az kicsit benne menve az evolúciós hátterébe is, amikor az ősember vadászta a vadat, akkor neki két jutalma lehetett. Vagy elejtette a vadat, és akkor maga az élelem és a túlélés volt a jutalom, vagy pedig akkor amiatt az erőfeszítés miatt kapott úgymond egy ilyen dopamin fröccsöt, hogy ő ezt megtette, és hogy menjen tovább, mert vadászni kell tovább, és túl kell élni. És ennek az evolúciós örökségnek is érezhetjük többek között a mai utcai futóversenyek vagy terefutások során a hozadékát úgymond, amikor azt érezzük, akár futás közben, vagy futás után, órákon keresztül, vagy még egy fél napon keresztül is, hogy ez egy olyan kielégítő tevékenység volt, hogy én ezt holnap is szeretném csinálni, meg hétről hétre rendszeresen, és ez egyfajta ilyen pozitív függőség is szerintem, ami alatt azt értem, hogy elveszi a teret és az időt az olyan függőségektől, amik egyébként valószínű kialakulnának, csak akkor, ha mi tudatosan megválasztjuk, hogy melyek legyenek ezek a függőségek, vagy idézőjelbe függőségek, akkor ez lehet a sport, a futás, a túrázás, bringázás és bármilyen fizikai aktivitás.
Ha az élettani folyamatokat nézzük, azt el tudod magyarázni, hogy milyen élettani folyamatok zajlanak a szervezetünkben a futás hatására?
Igen, kezdeném az egyik legfontosabbból, ami miatt az állatvilág csúcsragadozójává váltunk, úgy, hogy nem vagyunk se gyorsabbak, se erősebbek a legtöbb állatnál, tehát hogy most egy oroszlán, vagy jó, most itt ugye a mamutos példát hoztam, de hogy lehet az ilyen oroszlán, vagy bármilyen nálunk sokkal erősebb, gyorsabb állatot is hozni példaként. Egyrészt az izzadás képessége, ami az emberben a leghatékonyabb az egész állatvilágban, másrészt pedig ez a rugalmas kooperációnak a képessége, és itt majd eljuthatunk egy olyan témakörhöz is, ami már egy absztrakciós szinttel fentebb van, de most így maradva a futásnál és az élettannál, hogy például az, hogy mi képesek voltunk elejteni a vadat, ami ugye nálunk, vagy embereknél sokkal gyorsabb volt, de kialakult ez a persistence hunting, ami ez a hosszantartó, kitartó vadászat, amikor mondjuk csapatostul futottak az ősemberek az állatok után, és ugye az volt a taktika úgymond, vagy a trükk az egészben, hogy a végkimerülésig, a hőgutáig üldözték a vadat. Aki ugye nem tudott olyan, vagyis hogy ami nem tudott annyira hatékonyan izzadni, mint az ember, ugye például kutyáknál van az, hogy nem tudom, a nyelvén keresztül tud legjobban párologtatni, és hogy lehet, hogy egy kutya minket rövid távon lesprintel, de egy pár száz vagy egy-két kilométer múlva mi simán utolérjük, és mondjuk egy félmaraton, maratoni távon az állatok ugye nem olyan jó hosszú távfutók, mint az emberek, és ezért volt az, hogy ez a hosszú távfutásra való képesség, az egy nagyon jó evolúciós előnyt is jelentett az ember számára, és hogy erre is adaptálódtunk itt ugye a hormonális szempontból is, amiket említettem, hogy milyen hormonokat termel, akár jutalmazásként is a szervezet. Az izzadás képessége, a biomechanikánk, a csontozatunk, a szallagok, meg ahogy mi a hosszú távfutásra alkalmazkodtunk. És nyilván ennek a mai napig is vannak olyan pozitív élettani hatásai, hogy a testzsír százalékunk egy egészséges állapotba kerül, a csontozatunk megerősödik a terhelés hatására, az izomtömegünk és így a testtömegindexünk beáll egy ilyen egészségesebb intervallumba, a vérnyomásunk, a keringésünk rendbe kerül, a tüdőkapacitásunk, és hogy most ezt ne csak így általánosságban mondjam, nekem konkrétan így a betegségre és a kemoterápiás kezelésre visszacsatolva, ott ugye az a szer, amit én kaptam, az nagy hatással volt a tüdőkapacitásomra is, meg a vérkeringésemre, kialakult egy keringési rendellenesség is a kezelés hatására, meg vérszegény is voltam, meg ott ugye nehéz volt első körben, vagy először a kezelés után kikelni az ágyból is, meg sétálni, meg futni pár kilométert, stb. De hogy ahogy ezt így fokozatosan hónapról és évről évre sikerült felépíteni, visszajöttem egy olyan egészséges állapotba, keringés ügyileg, tüdőkapacitás ügyileg, a szívizomnak a visszaerősödése, és egy ilyen nagyon lefogyott, meg legyengült szervezetnek a visszaépítését is segítette a fizikai aktivitás. Szóval ezek az élettani folyamatok voltak azok, plusz még így a függőségek kezelését is idevenném, amik egy abszolút egészséges állapotba terelték vissza a szervezetemet egy rákkal való küzdelem után is. Sőt, én azt mondom, hogy mióta futok rendszeresen, azóta ennyire egészséges még sosem voltam, mert ez nem csak a futásról szól, hanem a táplálkozásról, az alvásról, a regenerálódásról, az én időről, hogyha csapatban futunk, akkor a szociális kapcsolatokról is, és a függőségek kezeléséről, ezekről a témákról is még egyébként akár mélyebben is beszélgethetünk.
Fogunk is beszélgetni, viszont van egy idézet, amiről nagyon érdekel a véleményed. A fájdalom szükségszerű, de szenvedni nem kötelező, írja Murakami Haruki a futásról szóló könyvében. Te hogyan vélekedsz erről? Tudsz ezzel a gondolattal azonosulni?
Abszolút, abszolút tudok. Én is kicsit amiatt is csinálom a futást, tehát nyilván az, hogy nagyon élvezem, és nagyon nagy flow élmény, de hogy benne van ez a szenvedésfaktor, aminek szándékosan és tudatosan teszem én is ki magam, mert tudom, hogy az életben jönnek majd nehéz helyzetek, meg voltak is, meg lesznek is, most az, hogy mondjuk éppen itt egy kellemes stúdióban beszélgetünk, és semmi nehéz helyzet nincs jelen pillanatban, ez nem azt jelenti, hogy hogy hamarosan az életben ne történne valami trauma, vagy tragédia, vagy bármilyen nehéz helyzet, akár munkahelyi, vagy tanulmányi, vagy családi viszonylatban. És úgy gondolom, hogy ezeknek a mai kicsit ilyen elkényelmesedett társadalomban a futás, vagy általában véve bármilyen fizikai aktivitás, vagy állóképességi sport egy jó módszere annak, hogy hogyan edzük ne csak a testünket, hanem úgymond az elménket is, hogy amikor majd az élet elénk állítja ezeket az akadályokat, akkor meg tudjuk ugrani. Viszont ez ugye abszolút nem kötelező jellegű úgymond, hanem ezt mi választjuk, hogy tudatosan idézőjelbe szenvedünk egy kicsit, és ezzel erősítjük az akaraterőnket is, vagy tényleg egy ilyen teljesen kényelmes életvitelt folytatunk, vállalva annak minden következményét, és akkor kicsit megint így az evolúciós vonalat hozva, hogy régen azért egy sokkal mozgékonyabb és folyamatosan úton lévő vadászó, gyűjtögető, mozgalmas életmódot folytattak az őseink, míg a mai nap ugye egy ilyen ülő életmódban elkényelmesedtünk, és régen még mondjuk le kellett vadászni a mamutot meg a táplálékot, addig ma már csak egy applikáción keresztül megrendeljük és leteszik a házunk előtt az élelmiszert. Egyébként emiatt én nem vetnék senkire követ, vagy az első követ, mert én magam is ezt csinálom. Csak pont azért van a futás, hogy amikor én ezt az elkényelmesedett életvitelt folytatom, akkor legyen egy olyan nehéz kihívásokkal teli része is a napnak, amikor le kell győzni önmagunkat, és fizikailag úgymond a szervezetünket is, kicsit tovább feszegetni a határokat is, és ez nyilván mentálisan is majd átültethető az élet többi területére.
Szerintem ennél sokkal kellemesebb dolgokkal is nagyon nehéz tudatosnak lenni, mint a szenvedés, és a futás kapcsán nekem az a tapasztalatom, hogy bármikor kezdi el az ember, vagy először áll a pályára, vagy akár futott, és abba hagyta egy időre, és újra kezdi, mindig nehéz elindulni futni, mindig nehéz elkezdeni futni. És a kérdésem az arra vonatkozik, hogy miért ennyire nehéz elindulnunk futni, és hogy hogyan lehet ezen átlendülni, illetve mi zajlik a szervezetünkben mindeközben?
Én úgy gondolom, hogy azért is lehet elindulni, nehéz elindulni, mert hogy az emberi szervezet, vagy az emberi agy azért szeretné megőrizni az energiáját, és nem akar feleslegesen úgymond kalóriát égetni, és nyilván neki az, hogyha inkább kényelmesen ülünk a tévé előtt, vagy a Netflix előtt, vagy sorozatot nézünk, és közben felbontunk egy sört, meg egy zacskó chipset, meg rendelünk egy pizzát, akkor az úgy sokkal komfortosabb, és szeretné így a kalóriát raktározni, hiszen az elmúlt nem tudom én hány tízezer, százezer éves evolúciós örökségünk, genetikai programunk, ami fut a háttérben, ezt szeretné, és nem az, hogy most kimenjünk egy 10-15 kilométert még munka után már fáradtan futni, hogy még elégessünk, nem tudom, 1000 kilokalóriát, és ezért nagyon nehéz elindulni, mert hogy nem ezt szeretné az agyunk, úgymond. Mi viszont, hogyha kellően tudatosak vagyunk, és tudjuk, hogy ennek olyan hosszú távú jótékony hatásai vannak, mind mentálisan, mind az egészségre nézve, ami miatt hálás lesz nekünk a szervezetünk is, akkor erre rá tudjuk magunkat venni, hogy elinduljunk, és menet közben már egyébként ez egy önjutalmazó folyamattá fog válni. Tehát itt igaz, nem is tudom pontosan, hogy szól ez a mondás, de talán ilyen félmaratoni futóversenyeken vagy maratonokon szokott lenni a szlogen, hogy pontosan nem tudom, hogy van, de hogy elkezdeni nagyon nehéz, viszont utána ugye ez már mozgásban fog minket tartani, és ott ugye ez az önjutalmazó hormonális változások is az okai annak, hogy utána, hogyha már sikerült elindulnunk, akkor igazából már nem is akarjuk abba hagyni. Legalábbis nekem nagyon sokszor az szokott lenni, hogy futás közben, amikor ez a futó flow élmény elkap, akkor mondjuk, hogy ha vége a félmaratoni versenynek vagy edzésnek, akkor úgy vagyok vele, hogy hú, hát én ezt még a végtelenségig tudtam volna folytatni. Viszont elindulni egyébként nekem is nagyon sokszor nehéz, csak kialakítottam egy olyan napi életvitelt, hogy ezen ne is kelljen gondolkozni.
Tehát, gyakorlatilag van, hogy futva közlekedsz.
Így van. Tehát, hogy nyilván ez a napközbeni része, ez kicsit kapcsolódik oda, hogy egy elkényelmesedett életvitelt folytatunk, és ülő életmód, és én is nem tudom, berendelem applikációra az élelmiszert, meg ilyesmi. Mondjuk azt igazából időoptimalizálás véget, hogy ne azzal menjenem az időm, hogy boltba állok, sorba állok, hazaviszem, stb. De azt az időt inkább futással, mozgással töltöm, és mondjuk én napközben is meetingről meetingre, én, hogyha hogyha a városban 2-3 kilométeren belül vannak a találkozók, akkor inkább odafutok, kicsit imitálva azt az életvitelt, amit az őseink folytattak, hogy kicsit megpihentek, kicsit mozogtak, gyűjtögettek, mentek a vad után, nem sikerült, megint megpihentek, stb., és hogy ne egy ilyen egész nap ülő életmódot folytassak. De a kérdés másik része pedig arra vonatkozott, hogy az elindulás miért olyan nehéz, és hogy mit lehet ez ellen tenni. Például nekem az ilyen az elmúlt 5-6 évben az egy nagyon-nagyon fix időpont volt, hogy én 5 órakor bármi van, elindulok futóedzésre az atlétika pályára.
Reggel 5-kor?
Nem, ez délután 5-kor. Nekem délután 5-kor volt, mert akkor volt az edzés a többiekkel, viszont emiatt nekem nem kellett gondolkoznom, hogy fú, most még mennyi teendő van a to-do listán, meg még ezt kéne megcsinálni, meg őt felhívni, meg még meeting van sem. Tehát, hogy mindent úgy szerveztem, hogy 5 órára vége legyen, teljesen offline-ná váltam, úgymond, tehát ebben a mai mindenhol minden pittyeg, és mindenhol keresnek bennünket, és jön az e-mail, és benne vagyunk egy meetingben, de még közben telefonálnak is, és ez a teljes mértékben ilyen szétszórt figyelmünk, és már ilyen ADHD-s digitális online világban, azt mondom, hogy 5:00, akkor én kikapcsolok mindent, offline leszek, és ez egyébként már ebben a pillanatban megnyugtatja az idegrendszeremet, hogy most tudom, hogy most senki nem tud elérni. Az, hogy utána el is kezdem a futást, és nyilván jön ez a fizikai aktivitás és a sport része a napnak, az már egy másik stressz csökkentő faktor. És az, hogy én sokszor nem is egyedül csinálom, nyilván vannak az én idős futások, amikor egyedül szeretek én is elmenni futni, és magamban gondolkozni, és feldolgozni a napnak, vagy a hétnek az eseményeit, de van, amikor ugye csapatban futunk, az meg megint ad egy ilyen szociális kapcsolódás érzetet, ami meg megint így az emberi életnek az olyan része, ami miatt úgymond tulajdonképpen érdemes élni a másokért, nem csak önmagunkért, meg önös érdekek miatt, hanem barátok miatt, családok miatt, vagy a családunk miatt, meg ismerősök, futótársak miatt, hogy egymást inspiráljuk, és itt fokozatosan ezek a napközben felszedett stressz faktorok elkezdenek ugye megszűnni, hogy offline lesz az ember, elkezd mozogni, találkozik a futóbarátokkal, ismerősökkel, és hogy nekem a napban ez mindig egy olyan óraütemet adott, hogy az addigi stresszes élethelyzetből kiléptem, megcsináltam az edzést, és kicsit olyan érzésem volt, mintha így szellemileg is, meg fizikailag is reseteltem volna a testemet, tehát hogy mintha újraindítottam volna, és akkor indult volna a nap, és utána még órákon keresztül ugyanolyan hatékonysággal tudtam tovább folytatni a munkát, projektet, könyvírást, vagy bármilyen tevékenységet, mintha akkor indult volna a nap.
Ez nekem egy kicsit olyan, mintha lenne egy ilyen szokástérkép, amiben annyira prioritássá vált az, hogy te jól érezd magadat a bőrödben, hogy bekerült ez a délután 5-ös időpont, és ehhez igazodott minden, és hogy talán ez az első lépés, hogy tudatosítsuk, hogy nekünk erre szükségünk van a saját jó érzésünk érdekében, és elkezdjük köré szervezni az életünket, mert fontosabb legyen az, mint ülni és tévét nézni, vagy megcsinálni még egy munkát, vagy elintézni valami olyat, ami nem ad annyit hozzá a jól létünkhöz, mint egy ilyen szokásnak a fix beépítése.
Így van, abszolút. Abszolút arról szól ez az egész, hogy mondjuk a futás, de ez lehet bármilyen más tevékenység, csak ugye én a futás köré építem kb. Az egész életemet, de nem azért, mert hogy én nem tudom, itt most versenyszerűen szeretnék bármit elérni, hanem mert a futás köré épített táplálkozás, regenerálódás, alvás, szociális kapcsolatoknak a rendbetétele vagy kezelése, akár az, hogy futóeseményeken, edzéseken, egy jó társaságban van az ember, a függőségek kezelése is egyfajta része ennek az egész futós történetnek. Tehát, hogy nem csak a fizikai aktivitásról szól, meg arról az óraütemről, hogy délután 5 óra van, és akkor most itt offline leszek, és ez így megnyugtatja az idegrendszeremet, hanem az egész életvitelemet úgy tudtam kialakítani szokások szintjén, az élet legkülönbözőbb területein, vagy tulajdonképpen az életmód orvostannak, ami a táplálkozásról, alvásról, mozgásról, szociális kapcsolódásról, függőségek kezeléséről és stresszkezelésről szól. A mozgás köré építve ki tudjuk aknázni mind a 6 alappillért, és tulajdonképpen egy olyan egészséges életvitelt tudunk a mozgás köré építeni, hogy a saját longevity projektünket, tehát hogy minél hosszabb, minél egészségesebb, minél teljesebb életünk elérését tudjuk úgy biztosítani, hogy szokások révén ezt a néhány alappillért szem előtt tartva minden nap tudunk tenni annak érdekében, hogy ez minél tovább tartson.
Mielőtt belemerülünk abba, hogy hogyan érdemes integrálni ezt a sportot az életünkbe, egy kicsit beszéljünk azokról, akik egyszerűen utálnak futni. Nagyon sokan vannak azok, akik olyan szenvedéllyel tudják ezt el is mondani, hogy nem kérdés, hogy nagyon nem hajlanak arra, hogy elinduljanak. Baj-e ez egyáltalán? Való-e mindenkinek a futás? Vagy van olyan, hogy valaki ezt tényleg egyszerűen unja, és nem is érdemes ezzel a sporttal foglalkozni, hanem meg kell találnia egy másik számára sokkal szerethetőbb mozgásformát?
Azt mondanám, hogy ne erőltesse a futás, hogyha neki ez nem jött be, mert a lényeg az, hogy valamilyen hosszantartó fizikai aktivitást végezzen, ez egyébként lehet séta is, meg túrázás a természetben, meg bringázás, meg úszás, meg nagyon sok más sport. Mi most csak azért beszélünk szerintem legfőképp a futásról, így a futni hinni élni könyv kapcsán, meg az én történetem kapcsán, mert hogy én ezen keresztül tudom a leghitelesebben átadni azt, hogy kellően kitartónak kell lennünk már abban is, hogy úgymond a csoda megtörténjen. Tehát, hogy van egy ilyen mondás, hogy ne menj el, amíg a csoda meg nem történik, és ez pont arról szól a futásnál például, akik nem tudják kellően kitartóan kivárni azt, hogy mondjuk ez a flow élmény, vagy a futók öröme elkapja őket, és egyébként ennek az élettani hátterében ez a mozgás indukált a transzciens hipofrontalitás áll, amit így nagyon röviden kifejtve annyit jelent, hogy mozgás hatására az agyban a mozgató kérektől, a mozgató kérekhez megy az oxigénben és tápanyagban gazdag vér, és ezért elvonja olyan más agyterületekről, amire éppen aktuálisan nincs szüksége az agynak, ilyen például az előső agykéreg, innen jön ez a frontalitás megnevezés, a hipo az alulműködés jelenti, és a tranziens, mint átmeneti. Tehát átmenetileg az előső agykérgünk az csökkent aktivitás mutat mozgás közben, hosszantartó fizikai aktivitás közben, és itt tudatosul többek között az időérzékünk, a fájdalomérzékünk és az öntudatunknak is egy része. És ezért van az, hogy itt teljes mértékben megszűnik minden szorongásunk, nem gondolkozunk a múltban történt traumák miatt, nem vetítjük előre a jövőbe az egyébként nagyon sokszor be sem következő tragédiákat, hanem az abszolút jelenben tudunk létezni, amiben egyébként az állatok egyébként is léteznek. És hogy egy kicsit még egy absztrakció szintre emeljem az egészet, és ezt a memento mori sztoikus filozófiát is behozzam, ami arról szól, hogy emlékezz a halálra, de nem egy ilyen negatív és depressziós vonalon, hanem pont arról szól, hogy értékeljük az életet, minden nap ajándék, és minden perc számít, és így a rákról szóló diagnózis óta abszolút így élem, meg így érzem minden napomat, hogy így a halandóságomnak a tudatában vagyok. Szeretném, hogy ez minimum 120 évig tartson, de egyébként, hogyha most itt a podcast adás közben, nem tudom, meghalnék, akkor...
Kérlek, ne!
Akkor se lenne olyan szempontból a lelkiismeret furdalásom, hogy én tudom, hogy így minden nap megtettem azt, hogy minden nap úgy fekszek le, hogyha ennek itt van a vége, és itt van a kegyelem keretének a vége, akkor nyugodt a lelkiismeretem, mert ebben ennyi volt. Nyilván én ezt szeretném minél tovább, minél egészségesebben és minél teljesebb életben elérni. De hogy így a futóflóra visszatérve, hogy ezek a szorongások, meg akár a halandóságunk tudata is megszűnik abban az állapotban, amit el tudunk érni ebben az abszolút flow és kicsit ebben a transziens hipofrontalitás állapotban. Nincs szorongás, nincs időérzék, fájdalomérzék eltompult, az öntudatunk, ez a belső hang, ami mindig mondja, hogy most lassú vagy, most ez a baj, most... Tehát ezzel ez a negatív, kritikus hang, amivel mi folyamatosan ugye beszélgetés folytatunk, ezek mind megszűnnek, hogyha kellően sokáig tudjuk ezt a fizikai aktivitást végezni.
Olyan tapasztalatod van, hogy ez a flow állapot, amit megtapasztalsz a futás közben, ez átemelhetővé válik más élethelyzetekbe? Tehát vissza tudsz nyúlni ezért az érzésért?
Teljes mértékben, főleg amikor nehéz elindulni például. Tehát, hogy akkor csak belegondolok, hogy majd amikor jön a futás közbeni flow, akkor az is már egy ilyen plusz löketet ad, hogy nagyon nehéz elkezdeni, de egyébként nekem is, aki imád futni, de sokszor úgy van, hogy így kicsit mint a Star Wars-ból a Yoda mester, hogy így alapvetően ilyen kis bottal én is így egyébként a hétköznapokban eszméletlen úgymond lassú vagyok, meg így szeretem nyugisan végezni a dolgokat, és akkor így a futásnak is így indulok neki, de amikor elkezdődik maga az aktivitás, akkor egy ilyen eszméletlen felpörgést érzek, amikor jön a flow, és így minden megszűnik körülöttem, és így nem tudom, 10-20-30 kilométerek úgy elszállnak, meg úgy elrepülnek az órák, hogy én közben egyébként töltődöm, tehát hogy fizikailag nyilván én merülök, de hogy így mentálisan vagy így a flow élmény közben, ez egy olyan feltöltést ad, hogy az erre való gondolás is már nekem egy akkora boost ahhoz, hogy elinduljak, hogy nem is gondolkozom azon, hogy most akkor kihagyom az edzést. Az élet többi területére is ezt át tudom emelni, mert ez akár a munkahelyi projektekben is, amikor van egy ilyen jó kis csapatos brainstorming session, amikor szintén ez a csapat flow élmény megjelenik, akkor meg úgy vagyok vele, hogy szívesen megyek be a munkába is, mert tudom, hogy ott is a flow lesz az, ami jelen lesz. Szívesen kezdek el olvasni egy könyvet, mert ott is elkapja az embert a flow, vagy akár így, most ugye a terefutások kapcsán szoktam megtapasztalni, hogyha természetben vagyunk, akkor ott meg még nagyobb ez a flow élmény, mert kicsit így a természet közelébb és a saját természetes élővilágunkhoz közelebb kerülünk, ahol amiben adaptálódtunk, és amihez szokott az emberi szervezet, és ezeket a flow élményeket szoktam úgy összerakosgatni egy nagy kirakóba, hogy tulajdonképpen egy ilyen flow központú életet alakítottam ki, amiről még azt is lehet tudni egyébként a háttérben, hogy ez egy sokkal hatékonyabb, és majdnem egy ilyen 500%-os produktivitást lehet vele, ez egy ilyen amerikai tanulmány volt, hogy olyankor az agyunk és a kreativitásunk kb. Ilyen 500%-os hatékonyságon tud működni. Tehát, hogyha flowban vagyunk mondjuk hétfőn 8 órát, most mondjuk egy munkahelyi 8 órát tekintve, akkor mi a következő 4-5 napot akár ki is vehetnénk, hiszen mi 8 óra alatt elvégeztük az egész hétnyi teendőnket. Nyilván ez nem egy ilyen életszerű példa, de hogy az amerikai Flow kutató, Flow Research Collective-nek nevezett intézményben konkrétan csináltak ilyen méréseket, hogy csapatflowban milyen hatékonyságúak az egyes csapattagok, és hogyan tudnak meg elsajátítani új képességeket, és ebben a nagyon kreatív állapotban hogyan jönnek az új, akár üzleti ötletek, vagy üzleti tervek, hogyan állnak össze, vagy új termékötletek. Tehát, hogy ugye flow élménynek nagyon-nagyon sok területét szeretem én is kiaknázni. Munkai projektek, futás, könyvírás, olvasás, pihenés, regenerálódás, szociális flow, amikor így összejövünk egy 10-20-30 fős csapattal, és akkor egy napot úgy eltöltünk, hogy mindenki töltődött, mindenki flowba volt, és próbáljuk egymást is flowba hozni.
Ez az első lépéseknél talán még nem egy ennyire elérhetőnek tűnő cél, de nagyon fontos, hogy ezt elmondtad, és hogy ezzel biztassuk azokat, akik ott tartanak adott esetben, hogy tényleg az első futáshoz nehéz elindulni, vagy 1-3 kilométert is azért nehézség lefutni, mert innen indul a történet, de én is nagyon hiszek abba, hogy ha minél több ember ezt meg tudja tapasztalni egy életterületen, akkor ezt tudja tovább vinni. A csordaszellem, csapatszellem még egy gondolat erejéig, amit említettél, ide visszatérnék, hogy ez mit ad akár az élményhez, akár a futásainknak az eredményességéhez, hogyha csapatban futunk.
Ezt saját bőrömön is tapasztaltam, hogy rengeteget tud hozzáadni a futáshoz, hogyha csapatban futunk, mint hogyha egyedül, és nem csak versenyeken, de edzéseken is, mert a csapat flow ott is jelen lesz, és kicsit így szinkronizálódunk a másik futónak a lábdobogásához, meg vannak tükörneuronaink, amik szintén így felveszik nyilván az alapvetően az embereknek az érzéseit, vagy hogyha ránézünk a másikra, akkor kicsit jobban tudunk empatizálni velük, de mondjuk futásnál is, amikor egy ilyen szociális programmá is alakítjuk a futóflót, akkor az van, hogy ráhangolódunk egymásra, elindulunk csapatban, és tényleg ez a már hipnotizáló hatása annak, hogy futnak előttünk, és a lábdobogás, és ahogy mozognak előttünk az emberek ritmikusan, és mi is ennek az egésznek a részévé válunk, ez egy olyan még erősebb flow élményt fog indukálni, tehát hogy ha egyedül futunk, akkor is mondjuk flowba tudunk kerülni, csapatba sokkal hamarabb és sokkal intenzívebben, és ennek is van egy olyan evolúciós háttere, hogy az emberek, az őseink mindig csapatban indultak el vadászni, tehát hogy mondjuk ha egyedül nekifutunk egy mamutnak, vagy bárminek, hogy nem sok esélyünk lett volna, viszont ha tényleg ilyen több tucat, vagy több száz fős ritmikusan együtt mozgó csapatba összeálltak az emberek, akkor mondjuk egy erősebb, gyorsabb állat, vagy vad, csak annyit látod, hogy hú, itt valami nagyon nagy élőlény közelít felém, és akkor inkább őt meg sem támadom, mert hogy nálam sokkal erősebb, így valahogy így idézőjelben feltételezhette ezt, és itt kialakult ez is, hogy így csoportban, ritmikusan, nem tudom, mennek, futnak az emberek, az őseink, és hogy ennek is egy ilyen evolúciós öröksége maradhatott meg, amikor ma a maratonfutók, vagy félmaratonisták, vagy általában a hosszú távfutók beállnak egy csapatba, tükörneuronok, meg csapatfló, meg ritmikus lábmozgás, meg egymáshoz való összehangolódás, és a csapatflow összefogja az egészet, az pedig egy olyan élmény lesz, mi ezt rendszeresen eljátszuk, így futókkal összebeszélünk, hogy akkor ez a tempó, ez a verseny, ottali 10 összeállunk, és elindul a verseny, és nekem ez egy olyan érzés, hogy megszűnik minden körülöttem, és kb. Mint akit belőttek. Tehát, hogy így ez valami brutál függőséget okozó idézőjelben drog is egyben, csak nyilván ez egy tudatos választás, hogy mondjuk ezt választja az ember, vagy az alkoholt, meg a drogokat, meg a szerencsejátékot, meg a függőségeket, vagy azt mondja, hogy akkor elkezd futni, más sportot is lehet nyilván akár csapatsportot választani, de hogy ne is úgy kezdjünk el, nyilván egy kicsit visszatérhez még az előző témakörhöz, hogy akkor egyből lefutunk 5 kilométert, és akkor már hogy korábbi előzetes edzés nélkül, mert akkor lesérülünk, meg nagyon nehéz volt, meg akkor ezt mondjuk, hogy ez soha többet, hanem először kezdjünk el sétálni, meg 1-2 kilométert belekocogni, meg kell, hogy erősödjenek nyilván így a izmaink, meg a szalagjaink, stb. És akkor így hétről hétre, hónapról hónapra ezt fel lehet építeni. Erről írok egyébként így a Futni Nyílni könyvben is, meg a következő kötetemben is, hogy én a kemoterápiás kezelés után, amikor ott indítottam, hogy kikeltem az ágyból, és tudtam sétálni, meg utána pár száz métert kocogni, meg pár kilométert, meg 5-öt, meg 10-et, meg 21-et, ez egy éves folyamat volt mondjuk, és az a félmaraton is utána ilyen 2 órán kívüli volt, szóval, hogy ami most van időeredmény, mondjuk ilyen 70 néhány perc körüli eredmény, az néhány évvel ezelőtt úgy indult, hogy mondjuk 2,5 órás félmaraton, és ez így fel lett építve szépen, mert különben csak belesérülünk, meg nagyon fájdalmas lesz, meg nem jön a flow, és ekkor mondják majd azt az emberek, hogy hát én nem értem, hogy lehet futni. És ennek így a praktikáit így kicsit így a könyvben is igyekeztem leírni.
Ha már valaki integrálta az életébe a futást, tehát rendszeresen elmegy, vagy gyors gyalogolni, vagy futni, hogyan lehet maximalizálni azt, ahogyan ebben teljesítünk? Mik azok a például étkezés, alvás, pihenés, ökölszabályok, amire te mindenféleképpen érdemesnek tartod odafigyelni, ahogyan fokozódik a terhelés?
Hogyha már fokozzuk a terhelést, és elkülönítjük mondjuk azt is, hogy most hosszú futásra megyünk, vagy regeneráló edzésre, vagy intervallumos edzésre, vagy versenyre készülünk, akkor ahhoz képes szoktam én is így a táplálkozást alakítani. Például több szénhidrátot eszek, hogyha egy verseny előtt, vagy egy hosszú futás előtt vagyok, hogy így a glikogén raktárakat, meg a szénhidrát raktárakat visszatöltsem. És van olyan trükk is, hogy mondjuk egy versenyidőszak előtt egy héttel kevesebb szénhidrátot viszünk be, kiürítjük a szénhidrát raktárakat, amik nagy részét a máj és az izmok raktároznak, és akkor a verseny előtt egy 2-3 nappal viszont egy kicsit többet viszünk be, és túlkompenzál a szervezet, szóval ilyen trükkök, praktikák, ilyen sportdietetika területén vannak. Nyilván előre fel lehet tölteni így az elektrolit raktárakat, és akkor több izotóniás italt iszok én is, vagy úgy eszek olyan magvakat, amikben nem tudom, több magnézium van például a tökmagban, meg az ilyen csiamagpuding, meg szezámmagolaj, meg mindenféle ilyesmivel töltöm fel a szervezetet már hetekkel mondjuk a főverseny előtt, és olyan, amikor a köztes ciklusokban vagyok, és csak edzésre készülök, akkor ha hosszú futásra megyek, akkor ugyanez a szénhidrát feltöltés előző nap, hogyha mondjuk résztávas edzés, akkor utána egy fehérje séket ugyanúgy legurítok, mint hogyha nem tudom, a konditermi emberkéknél szoktam mindig azt látni, ugye, hogy az edzés után már lövik is a fehérjét. Ez szerintem egy ilyen intervall edzés után ugyanígy el lehet játszani, hogy minél hamarabb tudjunk regenerálódni. És nyilván nem csak az, hogy a megfelelő tápanyagot visszük be a szervezetünkbe, hanem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás is képbe jön, amihez egyébként majd itt lesz egy-két eszközről is szó, hogy hogyan tudjuk mérni azt, hogy milyen minőségben aludtunk, hiszen a életünk egyharmadát alvással töltjük, és nem is tudjuk, hogy mi történik olyankor, hiszen aludtunk, viszont hogyha felszereljük magunkat egy-két eszközzel, például egy ilyen okos szenzoros gyűrűvel, vagy karpánttal, vagy egy ilyen EKG-s kis elektródával, ami alvás monitorozásra is alkalmas, akkor reggel rá tudunk nézni, hogy aludtunk, milyen stressz szint tettel ébredtünk, mekkora ez a HRV értékünk, ez a szívfrekvencia variabilitásunk, ami az előző este mért adatok alapján egy jó kiindulási pontot tud adni, hogy már milyen edzést tervezzünk.
És te konkrétan méred minden alvásodat? Abszolút. Talán rá is térhetünk az eszközökre, mert hoztam ma néhány hogy megmutasd.
Akkor...
Szerintem nézzük meg, melyik az, amivel az alvásodat méred azok közül, amiket ma hoztál.
Elsősorban ezzel a szenzoros gyűrűvel, ez a...
Megnézzük.
Persze, ez alvás és aktivitás monitorozó. Ez alvás és aktivitás monitorozó gyűrű.
Ez csak ez a funkciója? Tehát csak a
Nem csak alvást mér, hanem egyébként bőrhőmérsékletet, meg ezt a HRV szintet, ami a stressz szinttel korrelál, így a paraszimpatikus-szimpatikus idegrendszernek az egyensúlyáról tulajdonképpen egy jó mutató. Véroxigén szintet, pulzust, elégetett kalóriát, lépésszámot, tehát elég sok mindent mér, amit egyébként egy okos óra is, csak sokkal hatékonyabb szerintem, hogy az ujjunkon van rajta, nem mozog, jobban rásimul így az ujjunkra, és nem megy be alá a fény, meg kényelmesebb is benne aludni, mert sokan nem szeretnek órában aludni.
Tehát befolyásolja például azt, hogy mennyit futsz, vagy mikor indulsz el futni, tehát ha van egy olyan este, ahol te kevesebbet aludtál, mint a te optimális alvás mennyiséged, az hogyan befolyásolja azt, hogy mennyit futsz például?
Én a HRV érték alapján is szoktam az aktuális edzésemet alakítani, és napról napra, meg hétről hétre lehet követni a trendeket, amiket például ez a gyűrű mér, és például a főversenyemre, ami nekem most tavasszal, most volt pont hétvégén, Linzben voltunk félmaratonon, így a stressz szintemet, amit a HRV paraméter mutat, hogyha most így a trendeket megnéznénk, azt lehetne látni, hogy az elmúlt hétben a stressz szint az csökken, tehát a HRV paraméterem az nő, és a verseny napjára egy abszolút egy ilyen maximális értéket ért el, de hogy nyilván ezt a top formát nem tudja fenntartani a szervezet, amikor a leggyorsabb meg leghosszabb távon képes maximális teljesítmény nyújtani, hanem mondjuk ezt tényleg egy hét végére, vagy a verseny napjára tudjuk időzíteni, és ebben sokat segít egy ilyen gyűrű, hogy tudom hétről hétre és napról napra monitorozni, hogy hogy alakul a különböző alvási fázisaimnak az időtartama, tehát itt a mély alvás, a felszínes alvás, a REM fázis, különböző fázisokban más-más történik. Például az izomregeneráció, vagy az idegrendszernek a regenerálása, az más-más alvási fázisban történik, amiről úgy tudunk képet kapni, hogy melyikben mennyit töltöttünk, hogy reggel egy ilyen eszközről mérve az applikáción keresztül megnézzük, hogy nyilván, hogy miket ajánl az applikáció, személyre szabottan, AI-jal és mindenféle adattal adathalmazva kombinálva, de mi magunk is a HRV paraméter alapján például, vagy az éjszakai nyugalmi pulzusunk alapján látjuk azt, hogy mondjuk most túledzettségbe vagyunk-e, vagy valami betegségnek az előtünete is, vagy előjele is lehet az, hogy mondjuk ha a nyugalmi pulzusunk emelkedik, a HRV szintünk csökken, és én olyankor szoktam finomítani, hogyha mondjuk aznapra egy erősebb hosszú futás lett volna beiktatva, de mondjuk azt látom reggel, hogy amúgy fáradt is vagyok, meg a HRV-m is alacsony, tehát magasabb a stressz szintem, lehet, hogy valami betegséget is benyeltem, vagy túledzve vagyok, akkor ma legyen egy ilyen recovery, regeneráló nap.
Azért orvosbiológiai mérnökként valószínűleg az átlagnál könnyebben tájékozódsz ezeknek az eszközöknek így az adatai között. Ez bárkinek, akinek nagyon alacsony még az ilyen eszközökkel való tapasztalata, az megvesz egy ilyen gyűrűt, és simán fog tudni tájékozódni, meg gyakorlatilag beépíteni az életmódjába, vagy az edzéseiben?
Igen, mert maguk az applikációk is úgy lettek elkészítve, hogy egy ilyen tudománykommunikációs részük is van, hogy mindent hétköznapi nyelvre lefordítva a felhasználónak átadjanak. De én is egyébként tulajdonképpen a következő kötetem a Super Sapiens című könyvnek az egyik fő vonala, hogy ezeket a bioszenzorokat, amik közül én az elmúlt években több tucatot teszteltem, és abból néhányat kiválasztottam, amit a könyvben is bemutatok, amik szerintem a leghasznosabbak és mindenki számára elérhetőek, bemutassak, és hogyha valaki nem tudom, ilyen orvosi vagy mérnöki háttérrel rendelkezik, hanem csak ő érdeklődik az egészségének a megőrzése iránt, meg kellően egészségtudatos, és szeretne ezeknek a paramétereknek így a paraméterekkel a képbe kerülni, akkor nekem kicsit ez is volt a küldetésem ezzel a könyvvel, hogy ezt így a magyar emberek számára is hétköznapi és érthető nyelven elérhetővé tegyem, mert nyilván rengeteg szakirodalom van erről, hogy legfrissebb kutatási eredményekről, hogy melyik paraméter mit mutat, hogyan tudjuk ezáltal optimalizálni a teljesítményünket, egészségünket. Viszont ezek sokak számára nem is elérhetőek, és úgy voltam vele, hogy akkor így a könyvnek legyen ez az egyik fő csapás irányvonala, így orvosbiológiai mérnökként ezeket az eszközöket minden nap használva, és ez alapján optimalizálva az egészségemet, életvitelemet, hogy ez sokak számára széles körben elérhetővé legyen.
Elmondod, hogy miket hoztál még a gyűrűn túl?
Így van, pont erre szerettem volna is rátérni, hogy egyébként a gyűrű mellett van egy olyan karpánt is, ami szintén ilyen alvás és aktivitás monitorozó. Ez sokkal kifinomultabb és pontosabb, és a kialakítása is olyan, hogy jobban rászoruljon a karra, és nem mozogjon annyira, nem menjen bele alá annyira a fény, mint mondjuk egy okos órába.
De miért kell mind a kettőt, tehát a karpán meg a gyűrű is?
Egyébként én most csak tesztelem a kettőt, okay, hogy milyen különbségeket mutat, de nekem a gyűrű az jobban bevált, hogy ne legyen, nem tudom, mindenhol már karpánt rajtam. Viszont egy ettől eltérőbb eszköz például ez a folyamatos vércukor monitorozó készülék, ami már használt, azért tudom most ezt csak így kivenni, de alapvetően ez úgy működik, hogy ezzel a kis applikátorral így a bőr alatti tartományba vagy területbe be lehet lőni ezt a mikrotűs megoldást. Tehát ez egy minimál invazív megoldás. Egy ilyen kis mikrotű van a végében, ami folyamatosan méri a vércukorszintünket, és mondjuk a telefon segítségével NFC-n keresztül, hogyha odaérintjük, akkor le tudja olvasni az aktuális vércukorszintünket, vagy 2 percenként egyébként Bluetooth-on kommunikálva is küldi a vércukorszintünket, ez a készülék, és ez alapján tovább tudjuk finomítani a táplálkozásunkat is például.
Korábbi adásban volt már erről az eszközről szó, és én ezért is nagyon örülök, hogy ezt behoztad, mert még én sem próbáltam ki, meg most találkoztam ilyennel, pedig tervezem. El tudod mondani azt röviden, hogy mit tudunk meg magunkról, és hogyan tudjuk fejleszteni a táplálkozásunkat egy ilyen eszköz segítségével, akár egy versenyre készülve?
Igen, ezt én is egyébként, mivel 2 hétig jó egy ilyen eszköz, verseny előtt szoktam legfőképp alkalmazni, hogy ott a verseny napjára úgy tudjon belőni a táplálkozás, meg a szénhidrát feltöltés, hogy közben ne egy ilyen vércukorszintes, meg inzulinszintes hullámvasútra üljek fel, mert azért nagyon hasznos egy ilyen eszköz, mert érzésre nem annyira tudjuk megmondani, hogy mennyire dobálja a vércukorszintünket egy-egy táplálék, mert ez is nagyon egyénre szabott. Tehát én például nagyon-nagyon szeretem az ilyen smoothie-kat, amiről azt gondolhatnánk, hogy mennyire egészséges, de annak is ugye a minősége sem mindegy, meg hogy milyen gyümölcsökből, milyen zöldségekből készül. És amikor egyszer rajtam volt ez az eszköz, és így legurítottam egy smoothie-t, és néztem, hogy olyan kiugrás volt tapasztalható, hogy ez tulajdonképpen nem volt egészséges, de én az elmúlt években ezt hittem, és ezt folyamatosan fogyasztottam, meg nyilván az ilyen, amikor zabkását eszünk, vagy rist, vagy bármilyen szénhidrátot, az is személyre szabottan okoz ilyen kiugrásokat a vércukorszintben, és nyilván utána az történik, hogy az inzulinunk termelésünk is megnövekszik, utána akkor bezuhan a vércukorszintünk, megint éhesek leszünk, de egyébként nem régettünk, de akkor most megint eszünk, és akkor tehát így egy ilyen hullámos útra kerülünk, és az applikációja ennek az eszköznek zseniálisan mutatja egy ilyen hosszú távú trenden, hogy ez a vércukorszint mennyire stabil, vagy mennyire ingadozik.
Talán az elérhetőség miatt ez egy fontos kérdés, hogy mennyibe kerül egy ilyen eszköz?
Nagyjából 25 ezer forint egy eszköz, és ez 2 hétig használható, pontosabban 12 napig ez a verziója, de nagyon sok van egyébként magyar fejlesztő is, aki ilyen folyamatos vércukorszint mérőeszközöket gyárt. Én legfőképp külföldről szoktam ezeket berendelni, de magyar eszközt is használtam már, igazából nincs különbség, csak hogy én ennek a kialakítását sokkal jobban szeretem, mert ez teljes mértékben vízálló, és ez sportolóknak készült. Erről írok egyébként a következő kötetemben is, most nem is említenék gyártókat vagy neveket, azt így a könyvben leírtam, hogy mindenki utána tudjon nézni, hogy számára melyik lehet a legalkalmasabb. Nekem ennek a kialakítása azért vált be leginkább, mert hogy úgy teljesen vízálló, hogyha én ezt felteszem, egy külön ilyen vízálló tapaszt lehet még rátenni, és ezt triatlonisták használják, meg maratonfutók, meg állóképességi sportolók, hogy ne jöjjön le maga az eszköz, és tényleg ezt 2 héten keresztül teljesen higiénikusan lehessen használni.
És mi a másik kettő még, ami mellette van?
Igen, és van egy ilyen dehidratációs tapaszt is. Ezt pedig azért is hoztam, hogy így az elérhetőségről is tudjunk beszélni, mert ez például Amerikából sikerült beszerezni. Azért is említeném, mert nemrég volt pont az adásban Duda Ernő, a MediPredict cégén keresztül sikerült nekem is ezt az eszközt.
Osszuk meg, hogy ti együtt is dolgoztok az Ernővel, tehát itt a hosszú élet, a hosszan egészséges élethez azért ti szakmailag eléggé szorosan együtt is működtök.
Abszolút. Az Ernőjékkel a MediPredict cégvonalán, ami egy magyar startup, úgy indult nekem is az ismerettség, vagy így a kapcsolatfelvétel, hogy amikor a következő kötetemet írtam, a Super Sapiens című könyvet, akkor az is egyfajta ilyen longevity témakörről szól, és az Ernőjék, így a MediPredict cégükkel vagy szolgáltatásukkal nagyjából pontosan ugyanaz, csak nyilván sokkal profibban és egy orvos szakmai csapattal csinálják, amit én leírtam a Super Sapiens könyvben, csak magam mond, mint esettanulmány. Ez a hosszú és egészséges és teljes életről szóló történetem vagy elképzelésem, ami ki van egészítve ilyen bioszenzoros eszközökkel, amiket itt most nézegetünk is, és genetikai szekvenálással, a bélmikrobiumunk megismerésével, ezeknek a kombinációjával, hogy számunkra személyre szabottan milyen táplálékok a valóban egészségesek, milyen életmódot alakítsunk ki, hogy az valóban egészséges legyen. És úgy jött a kapcsolódás a Ernőikkel, hogy amikor én megláttam, hogy a MediPredict ugyanezt csinálja, csak nagyban, akkor én írtam nekik, hogy itt egy kötet fog megjelenni, amiben én a saját történetemet és esettanulmányomat úgymond megosztom, és hogy tudnánk-e együttműködni, mert ezeket a szenzorokat, amik sokak számára vannak olyanok, amik nem elérhetőek idehaza, most a nagy rész egyébként berendelhető és bárki számára elérhető, de például ez a dehidratációs tapaszt, ami a szervezetünk hidratációját képes mérni, ez nem elérhető idehaza. Ezt konkrétan az Ernőjék segítségével Amerikából szereztük be, és most teszteljük. És ez azért kapcsolódik úgymond ide a történethez, mert mi azt is szeretnénk, hogy ezek az eszközök elérhetővé váljanak akár Magyarországon is, és aki mondjuk igénybe veszi a szolgáltatást, vagy érdeklődik így akár a Super Sapiens könyv kapcsán a longevity, a saját longevity projektjét, hogy hogyan indítsa el az ember, annak egy nagyon jó indulása lehet, hogyha nyilván egyrészt, hogyha a Super Sapiens könyve már utána jár, hogy mik vannak, milyen szenzorok, milyen egészséggel kapcsolatos témakörök, amivel beleáshatja magát, és hogyha utána konkrétan ezt szolgáltatás szintjén is igénybe szeretné venni, akkor pedig ugye a MediPredicthez tud fordulni.
Mielőtt rátérünk a könyvre, mert én azzal kapcsolatban is szeretnék feltenni pár kérdést neked, ugye itt az eszközökön túl, a hosszú távfutás kapcsán volt még egy olyan kérdésem, hogy mentális vonalon mi az, amit javasolnál, hogy milyen mentális tréninggel lehet segíteni a hosszú távfutókat abban, hogy fejlesszék az eredményeiket?
Nekem ami leginkább bevált az, hogy hogyan tudunk minél hamarabb flowba kerülni. Tehát az abszolút ez a mentális része, hogy akár az, hogy mit mantrázzunk magunkban, vagy hogyan ne tereljük, ne hagyjuk, hogy elterülődjön a figyelmünk. Tehát például nekem van egy olyan bemelegítési rutinom, ami tulajdonképpen nem csak arról szól, hogy így a szervezetemet, vagy az izomzatomat felhozzam arra a szintre, hogy akkor most, ha elkezdődik a verseny, vagy az edzés, akkor azt a top formában végre tudja hajtani, hanem hogy egy kicsit így előfeszítem az agyamat is, vagy így a mentális részét is az egésznek, hogy minél hamarabb flowba tudjak kerülni.
Mit csinálsz ebben a nyújtógyakorlatban?
Ez egy 3 kilométeres kocogással, és nyújtással, és néhány repülő futással, tehát egy 100 méteres sprintekkel van megspékelve, és ez a fél óra, ez pont arra elég, hogy én lemenjek egy kicsit egy ilyen mozgó meditatív állapotba, és a bemelegítés után azért van egy kis dinamikus nyújtás, hogy nyilván egy kicsit így rugalmasabbá tegyem az egész napi ülés után így az izmokat, meg a szervezetet, de ez inkább a mentális része, hogy abból a stresszből, vagy befeszült állapotból, amiben nyilván így az elmém is van az egész napos rohanás után, így a nyújtással egy kicsit azt is érzem, hogy nem csak kicsit kinyújtom az izmokat ebből a befeszült állapotból, hanem nekem az elmém is egy kicsit így kienged, és egy ilyen teljesen rugalmas állapotba indulok neki a futásnak, és ezáltal is sokkal fogékonyabb lesz arra, hogy utána flow állapotba tudjon kerülni. Mert hogyha egy ilyen nagyon stresszes állapotba jövünk, és még azon gondolkozunk, hogy mit felejtettünk el, meg hogy majd edzés után még milyen e-maileket kellene megírnunk, akkor egyszerűen nem fogunk tudni arra koncentrálni, amit éppen csinálunk, már pedig ugye a flow élménynek az az egyik kulcsfontosságú alappillére, hogy az abszolút jelenben vagyunk, és nem terelődik el a figyelmünk a tevékenységről, hanem csak arra koncentrálunk, és egy idő után ez ugye az önjutalmazó volt amiatt, amit egyébként autotelikus élménynek is hívnak. Minden mást, a környezetet és minden más gondolatot ki fogunk tudni zárni.
Tehát ebbe a bemelegítésbe így lerakod magadról, ami addig így történt van. Veled, és ráhangolódsz.
Ez egyfajta rituális ráhangolódás a futásra és a flow élményre.
Milyen hatással van a tudatunkra, vagy a jellemünkre a futás? Egyáltalán van-e hatással arra, amilyen emberek vagyunk, ha futunk?
Teljes mértékben, most így a saját példámat szeretném hozni, de szerintem azért az általánosságban is igaz, hogy nyilván így a kitartásunk, a hosszú távfutó mentalitásunk elkezd kiépülni, és ezt konzisztensen át tudjuk ültetni az élet többi területére is. Tehát, hogyha mi mondjuk elhatározzuk ezt, amit előbb említettem, hogy délután 5-kor edzés van, és ez egyfajta óraütemet is ad a napunknak, akkor ha mondjuk elkezdünk magunkkal így egyeztetni, vagy tárgyalni a belső hangunkkal, hogy hú, jó, ma akkor kihagyom az edzést, vagy ma később indulok, vagy nem csinálom meg, akkor az kicsit a jellemünkre is hatással lesz, mert hogy már a saját magunk által kitűzött célokat sem fogjuk teljesíteni a futásban, akkor mi tulajdonképpen ahogy csináljuk ezt, úgy csinálunk az életben minden mást. Viszont megfordítom, és hogyha azt mondom, hogy tudjuk fixen, hogy mi akkor 5-kor elmegyünk edzeni, vagy igazából bármikor, de hogy konzisztensen csináljuk, és azt végre is hajtjuk, akkor az ad egy olyan önbizalmat, meg önbecsülést, amire tudunk építeni az élet többi területén is. És ez lehet a munkahelyi projekteknél is, hogyha azt mondjuk, hogy ezt ekkorra megcsinálom, akkor nem az lesz, hogy hú, de hát én a futással, meg a sportot, meg az egészségre való odafigyelést sem tudom konzisztensen magamnak betartani, akkor egy külső kényszer hatására, mondjuk, hogyha ez a feladatunk és munkahelyen ezt kell elvégezni, akkor ott meg még nehezebb lesz ezt megcsinálni. De hogyha konzisztensek vagyunk önmagunkkal, és ezt a hosszú távfutó mentalitást, ami a kitartásról, a tervezésről szól, el tudjuk ültetni az élet többi területére, akkor ilyen szempontból a futás nagyon sokat tud adni a szakmai, karrierbeli előrehaladásunkban is, a tanulmányainkban is, és így az egészség tudatosságunkban is, mert itt az egészséget egy gondolat erejéig még összekötném ezzel a hosszú távfutó mentalitással, hogy nagyon nehéz az embernek a jövőbeni énjéről megfelelően gondolkozni, mert a jövőbeni énünkre idegenként tekintünk. Tehát volt egy ilyen vizsgálat, hogy mondjuk MR-gépekbe toltak embereket, és azt kérték tőlük, hogy a 20-30 évvel későbbi énjükre gondoljanak, és azok az agyterületek villantak fel, amik akkor villannak fel, amikor idegenekre gondolunk. És ezért nagyon nehéz az, hogy mi az egészségünkkel, meg egyébként így a pénzügyeinkkel, meg bármilyen olyan területtel tudjunk a jelenben foglalkozni, aminek a hatásai csak hosszú távon, évek vagy évtizedes táblában mutatkoznak meg. Tehát én most itt 20 évesen nincs se magas vérnyomáson, se nem vagyok cukorbeteg, meg se nem vagyok elhízva, nem dohányzok, stb. Mégis azért futok, hogy 40-50 éves koromban, meg majd később se legyenek ezek a krónikus betegségei, meg népbetegségeket, ne alakuljanak ki nálam. Viszont ezt csak azzal a tudatossággal lehet megtenni, hogy én most azt előre vetítem 20 évvel a jövőbeni énemet, és tudom, hogy az az énem majd meg fogja hálálni, amit most csinálok a saját longevity projektem kapcsán, és az emberek nagy része ezt nem tudja így kezelni, mert az azonnali kielégülés és ez az instant gratification világában élünk, és az egész világ már erről szól, szóval ezt a kellő tudatosságot és szemléletmódot próbálom átadni egyébként így a Super Sapiens szemléletmódban is, hogy a saját longevity projektünket el tudjuk kezdeni.
És akkor rá is térhetünk a könyvre, mert ez elképesztően izgalmas, én még csak a témavázát olvastam végig, és most már a napokban előrendelhető. Mit jelent pontosan az, hogy Super Sapiens?
Én ezt alapvetően egy szemléletmódnak mondanám, amelynek segítségével ki tudunk törni úgymond a homo sapiensnek a korlátai közül, ami azt jelenti, hogy tudattalanul az evolúciós örökségünknek és a genetikánknak megfelelően éljük az életünket, és ösztönösen cselekszünk. Legalábbis általában ez a jellemző a napjainkra, vagy az emberek nagy részére. Egyébként rám is ez volt jellemző, meg sokszor még talán a mai nap is ez jellemző, tehát én is egyfajta fejlődési, önismereti úton vagyok, és a jelenlegi aktuális tudásomat osztottam meg a Super Sapiens könyvben, ami tehát egy szemléletmód, és arról szól, hogy hogyan törjünk ki a homo sapiensnek a biológiai fogságából, úgymond, ami arról szól, most mondom az egyszerű hétköznapi példákat, hogyha mondjuk éhesek vagyunk, akkor eszünk, de valamikor ez csak érzelmi evés, valamikor igazából csak stresszesek vagyunk, és azért eszünk, mert hogy mondjuk betolunk egy fél tábla csokit, és akkor az abból származó, nem tudom, ilyen endorfin, vagy dopamin, vagy bármilyen fájdalomcsillapító, vagy stresszcsökkentő, vagy szorongáscsökkentő kis hormonkoktélt megkapja az agyunk, és amúgy nem arra a plusz 500 kilokalóriára, meg végtelen cukorra volt szükségünk, hanem inkább csak nyugalomra, és akkor ezt lehet másképp is kezelni, mondjuk egy negyedórás meditálással, egy sétával, egy edzéssel, és ugyanúgy, hogyha mondjuk szorongunk amiatt, hogy mivel emberek vagyunk és tudatában vagyunk, a saját halandóságunk tudatában vagyunk, ez egyfajta ilyen egzisztenciális szorongást is kelt az emberben, de hogy ezt is lehet tudatosan kezelni, és mondjuk azt mondani, hogy így a flow élmények, vagy a futás, vagy a mozgás segítségével kihasználjuk azt a szuper képességünket, hogy flow állapotba tudunk kerülni, meg tudunk az embernek ettől a szorongásától, az egzisztenciális szorongásától szabadulni, és tudatosan élni az életünket, és nem csak ezt a ösztönös cselekvés sorozatot lefolytatni, hogy felkelünk, eszünk, mert éhesek vagyunk, elmegyünk munkába, mert nem tudom, kötelező, utána délután beülünk a munka után a tévé elé, meg felnyitunk egy sört, meg berendelünk egy pizzát, mert hogy ez jól esik, és igazából ez, amit szeretnének a génjeink a háttérben, hogy minél cukrosabb, minél sósabb legyen, mert hogy ezt az evolúciós örökséget hozzuk, mert amikor szűkében voltunk a tápláléknak, meg a só az így, meg az ásványi anyagok az életnek, vagy a túlélésnek a zálogai voltak, akkor a mai világban, amikor már ezeket így csokoládé, meg ilyen sós snackek formájában kapjuk meg, akkor ez a sosem elég kategória lesz, és akkor a chipset, meg ezeket úgymond zabálja az ember, de hogyha tudjuk, hogy mi ennek az evolúciós háttere, akkor fogunk tudni kitörni így a biológiánknak a rabságából. És a Super Sapiens szemléletmódba tartozik még az is, hogy rengeteg mindent nem tudunk tudatosan vagy úgy érzésre megtenni, például itt a bioszenzorok kapcsán az, hogy mekkora vagy mennyi a vércukorszintünk, azt objektívan is vissza tudjuk magunknak jelezni, hogyha egy ilyen eszköz használunk. Azt sem érezzük nagyon, ha csak nem már nagyon kiugró értékekről van szó, hogy mennyi a vérnyomásunk. És azért is hívják, hogy a magas vérnyomás egyfajta ilyen csendes gyilkosnak, meg egy ilyen népbetegség, mert hogy évek meg évtizedek alatt alakul ki, és lehet, hogy mire mi már 40-50 év környékén magas vérnyomásban szenvedünk, az elmúlt évek, évtizedeknek az életmódja, táplálkozása, a mozgásszegény életmódja miatt alakult ki. Viszont, hogyha ezeket objektívan vissza tudjuk jelezni magunknak, akár ilyen bioszenzoros eszközök segítségével, akkor ezt a tudatos, kicsit ilyen Super Sapiens szemléletmódot ki tudjuk egészíteni bioszenzorokkal, akár orvostechnikai eszközökkel, amik az egészségünkről objektíven visszajelzést is adnak, és hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre követve a trendeket. Én úgy gondolom, hogy valóban elérhető egy ilyen 100-120 év környéki, hosszú, egészséges és teljes élet.
Én magamnak ezt valahogy úgy fordítottam, hogy a tudatosságunk és a technológia lesz az a kettő fegyverünk, amit annak a céljába állítunk, hogy hosszan egészségesek tudjunk maradni, és valahogy a felelősség ezáltal a saját kezünkbe kerül az újra gondolt egészségügyben, vagy abban a szemléletben, amit te összefoglalsz a tudásod, meg a tapasztalataid alapján ebben a könyvben. Hogyan fogtad meg ennek a fókuszpontjait? Tehát mik azok a fő pillérek, amik a könyv vázát képezik, és amin végigvezeted ezt a témát?
6 alappillére van, ami tulajdonképpen a könyvírásának a végén jöttem rá, hogy ez az életmód orvostannak a 6 alappillérje. Erről már volt szó, de csak így nagyon röviden, hogy testmozgás, táplálkozás, stresszkezelés, függőségek kezelése, szociális kapcsolatok, és az alvás minőségnek és mennyiségének a rendbetétele. És én ahogy írtam ezeket a fejezeteket, kiindulva a mozgás evolúciós hátteréből, és ráfűzve utána a táplálkozást, alvás, stb. Területeket, amiket most elsoroltam, egyrészt a saját személyes tapasztalataim és történeteim alapján, egészen a rákból való gyógyulástól kezdve a mai napig, és a 120 éves terveket belevonva, hogy én mit teszek meg a mai nap azért, hogy ez bekövetkeztessen, aztán ez majd kiderül, hogy sikerült-e vagy sem, hogyha odaérek vagy nem, így vagy úgy, de ki fog derülni. De ugye a 6 alappilléről úgy írok, hogy egyrészt a személyes történeteim is benne legyenek, másrészt pedig, hogy több száz tudományos cikk és könyv feldolgozásával és irodalomkutatásával támasztom meg azokat a tudományos tényeket, amelyekről ott szó van, ami tehát az orvos, életmód orvost annak a 6 alappillére, és vezetem végig ez a szuperképességnek a megismerésén keresztül az olvasót, a saját fejlődés történetén is. Tehát a könyv 3 fejlődés történetről szól. Az egyik az embernek a fejlődés története, a másik az én személyes történeteim, és ugye a Rákóczi falvai kis falusi parasztlegényből az orvosbiológiai mérnöki valamennyire tudatosabb Berciig. A harmadik pedig maga az olvasó fejlődés története, hogy menet közben elsajátítsa azt a tudást és azt a szemléletmódot, ami ahhoz kell, hogy ő is a saját longevity projektét el tudja kezdeni. Ezeket a szenzorokat leírom a könyvben, hol tudja beszerezni, mit kell nézni, miért érdemes használni, hogy minél hosszabban, minél egészségesebben élhessen, és ebben benne van egyébként a személyre szabott táplálkozás, meg életmód kialakítása, a genetikai szekvenálás, a bélmikrobiom szekvenálás, ez mit jelent, hogy tudjuk ez alapján a táplálkozásunkat még személyre szabottabbá tenni, és itt is hozok mondjuk egy olyan történetet, hogy én amikor a kemoterápiás kezeléssel végeztem, tehát hogy amikor végre lett a kezelésnek, nekem egy eszméletlen diszbiózis volt, ami azt jelenti, hogy a bélbaktériumaim nem megfelelően kolonizáltak, és ezért egy ilyen mindenmentes diétát kezdtem el, de még az sem volt kellően hatékony, mert bármit ettem, nem tudtam egyszerűen megemészteni, és mindig puffadás, hasfájás, hasmenés, hányinger volt jellemző, de ez nem a kezelés alatt, hanem utána még hónapokon, sőt 3 éven keresztül. És én ott már majdnem elengedtem az egészet, hogy hát akkor én most már ezt így kell éljem az életemet, ezt okozta a kemó, ezzel együtt kell élni, és nagyon sok orvos ezt is mondta. És addig túrtam a tudományos cikkeket, főleg a bélagytenge és a bélmikrobiom kapcsán, hogy rátaláltam olyan megoldásokra, hogy ezt egy-egy baktérium is okozhatja, és kicsit ilyen önkísérletezgető jelleggel elkezdtem rendbe tenni a bélrendszeremet, és utána ez hatással volt egyébként így a kognitív funkcióimra is, mert ezt a ködös agyat, meg a fáradékonyságot, meg a figyelemzavart, és már ilyen ADHD-s tüneteket éreztem. És amikor a bélflórámat rendbe raktam, a bélmikrobiom szekvenálás, genetikai szekvenálás és satöbbi háttérinformáció és orvosi segítséget kombinálva, akkor szűntek meg ezek a kognitív panaszok is, és ismét lett egy ilyen fókuszálásra való képesség, meg hogy nem ilyen ADHD-s vonalon mindenben csak így belekapkodva élem az életemet, és akkor jöttem rá, és olvastam rengeteget ebben a témakörben, és meg is hoztam a Super Sapiens könyvben a tanulságokat, hogy a bélrendszerünknek az egészsége mennyire összhangban van az agyi egészségünkkel is, és az agyi teljesítményünkkel is. Tulajdonképpen itt ugye a könyvnek a mentális és fizikai teljesítmény optimalizálása és az egészség optimalizálás úgy szintetizálódik az életmód orvostanban, hogy ezt a 6 alappillért csak egy komplex egészként tekintve tudjuk rendbe rakni.
Mielőtt az utolsó kérdésünkre rátérek, nekem egy téma nagyon megragadta a figyelmemet a tartalomjegyzékbe is, meg az adásba is már csak ilyen említés szinten szó volt róla, és ez a függőségek. Hogy a függőségek és a hosszantartó egészséges életnek mi a pontos kapcsolata?
Szerintem az embernél nem az a kérdés, hogy kialakul-e nála valamilyen függőség, hanem az, hogy mi és mikor. A függőségeknél, hogyha mondjuk ez egy futásra való függőség, vagy akár olvasásra, vagy természetjárásra, vagy jogázásra, meditálásra, bármilyen olyan pozitív függőségre függőséget alakítunk ki a mi életünkben, ami elveszi a teret és az időt az alkoholizálástól, meg a szerencsejátéktól, vagy vagy a sorozatdarása, vagy bármilyen ilyen negatív függőségtől, akkor tulajdonképpen mi tudatosan megválasztottuk azt, hogy mi szeretnénk, hogy mire legyünk úgymond függőek. És ez azért kell tudatosan megválasztani, mert tényleg az emberi szervezet úgy alakult ki, hogy ez nem is kérdés, hogy függők leszünk, a kérdés az, hogy mire, és hogy mennyire tudatosan használjuk ki ezt a képességet, vagy ezt a tudást, és simán a futás is átment egy olyan függőségbe, hogyha már a hétvégi hosszú futásunk vasárnap délelőtt vagy dél környékén fontosabb, mint a családi ebéd, akkor azt már nem hívnám pozitív függőségnek, akkor azt egy kicsit finom hangolni kell, és azt kell mondani, hogy ha még egyébként ez a környezetemre és saját magam számára nem ártalmas, mert nyilván a futás is lehet addig tolni, amíg vége egy gyengülésig már a kórházba kerül az ember, mert olyan ultratávokat futott, hogy az már nem volt egészséges. Tehát én most ezt a pozitív függőséget úgy értem, hogy ez egészséges is, akár értékteremtő számunkra is, vagy a környezetünk számára, mert én például ráfüggöttem a futás mellett az olvasásra és a könyvírásra is. De úgy voltam vele, hogy ezt az egy évet én most rászánom arra, hogy irodalomkutatás, könyvírás, és ez tulajdonképpen nem ártalmas számomra, és értékteremtő az emberek számára olyan szempontból, hogy ezt a tudást, amit itt az elmúlt évben szintetizáltam, azt most egy könyv formájában ők el tudják olvasni, és magukévá tudják tenni. Szóval így áll össze a függőség témakör még az életmódorvosnak a hat alappillérébe is, és a longevity projektnek a részeként is.
A záró kérdésem pedig az, hogyha a hallgatók kedvet kaptak a Super Sapiens életmód kipróbálásához, vagy az ezen az úton való elinduláshoz, mi lenne az az első 2-3 lépés, amit javasolnál megtenni?
Most hirtelen eszembe jutott egy dolog, és nem akartam semmiképp, hogy egy ilyen könyvpromónak hangozzon, de hogy én a Super Sapiens könyv elolvasását javasolnám első körben, csak azért, mert hogy én azt a lehetőleg, úgy mondom, hogy szerényebben próbáltam megírni, hogy ne az legyen benne, hogy egy ilyen nagyon magas szakmai nyelvezet legyen, hogy hú, én azt hiszem, hogy akkor most itt orvosbiológiai mérnökként ilyen orvosi, meg mérnöki, meg technológiai dolgokról írok, és hogy ez milyen hatást fog kiváltani a szakmai körökben, hanem én pont azt a célt tűztem ki, hogy ezt hétköznapi nyelvre lefordítva tudjam átadni az embereknek, és abban egy olyan tudást halmoztam fel, ami a különböző területeken segíten indulni, és a végére összeáll a teljes kép, hogy a teljes kirakós, mert ugye nagyon sok témáról beszéltünk, és ha csak egy dologban indulunk el, az úgy mondom, hogy kevés lesz, hogy a köré kell majd építeni a többi alappillért is. És ezért volt jó, hogy a futásról beszéltünk is arról, hogy a köré én is építem a táplálkozást, alvást, a stresszkezelést, a függőségkezelését, a szociális kapcsolódást, tehát tulajdonképpen a longevity projektemet, az életmód orvostan alappilléreit, azt én egy vonalon elindultam, a futás, tehát általában a testmozgás területén, és a köré fogjuk majd tudni a többi kirakóst is betenni, és a könyv is így lépésről lépésre építi ezt fel egyébként ugyanígy a mozgás elkezdésétől, és ott direkt nem csak a futásról írok, hanem általában ennek a jótékony hatásairól, evolúciós hátteréről, és hogy hogyan tudjuk ezeket a pozitív függőségeket, vagy szokásokat kialakítani, amiköré építjük majd a többi szokásunkat, és azt veszük majd észre, hogy néhány hónap, vagy mondjuk egy fél év, háromnegyed év leforgása után egy olyan életmódot tudtunk kialakítani, Super Sapiens szemléletmódban, ami után azt fogjuk mondani, hogy hát itt tényleg egyébként minden nap ajándék, szeretnénk legalább 100 évig élni egészségben, teljességben, az unokákkal is még játszani, meg fogócskázni, meg nyilván, ha most fiatalabbak vagyunk, akkor a saját képességeinket, meg tehetségünket is kiaknázni, most ez legyen akár sport, vagy tanulmány, vagy munkahelyi, karrierbeli elképzelés. Szóval összességében, ha egyet kellene mondanom, akkor az a mozgás lenne, és a köré építsük azokat a szokásokat, amikről beszéltünk, és aki ezzel még annyira nincs képbe, meg hogy ezeket hogyan tudja mérni, és mit kell tenni, akkor legyen a következő lépésnek, hogy a Super Sapiens könyvben erről hétköznapi nyelven is informálódik.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mi is így építettük fel ma ezt a beszélgetést, mert a fókuszunk a futás volt, de közben a te személyes történeted és a szakmai tevékenységed is nagyon szépen köré épült. Nagyon komplex beszélgetés volt, és nagyon remélem, hogy fogjuk folytatni még.
Köszönöm szépen én is.
A hallgatóinak és most már a nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Kösz Jól két hét múlva csütörtökön folytatódik. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube, illetve a Spotify csatornáinkra. Én Bánhalmi Kata vagyok. Sziasztok!